Meg hogyha szeretett morzsákat kapunk az egyik vagy mindkét szülőtől, akkor szeretett morzsákat fogunk csak keresni a párkapcsolatban is, és nem gondoljuk azt, hogy itt egy egész szeletkenyér is juthatna.
Hogyha ilyen patológiával rendelkezik az apa, akkor a gyerek szerencsés, ha ez az apa inkább nincs otthon. Mert akkor legalább lesz egy lélegzetvételnyi helye, ahol ő nincsen abúzálva, bántalmazva azért, hogy ő személyiségi akar kibontakozni.
Amiről felmerül benned, hogy úristen, hogy bírtam ki ebben 10-20 évet, hát valószínűleg úgy, hogy fejben nem voltál ott.
Ez itt az Amiről nem beszélünk podcast, melyben tabukat és tévhiteket fogunk górcső alá venni. Borzasztóan bekorlátozza az életünket, ha bizonyos gondolatokat elgondolni sem szabad, nemhogy kimondani. Pedig olykor ezeknek a gondolatoknak a kimondása vezetne el nagy változásokhoz és felismerésekhez. Abban reménykedünk, hogy egyre komplexebbé és összetettebbé formálódik a gondolkodásmódotok, valamint egyre jobban fogjátok tolerálni az ellentmondásokat. Célunk továbbá, hogy segítsünk a decentrálás elsajátításában, vagyis abban, hogy megértsétek, hogy a dolgoknak a középpontjában általában nem az én van.
Úgy gondoltuk, hogy a traumatizáló anya epizód megérdemel egy párt is, úgyhogy fogunk ma a traumatizáló apáról, vagy a bántalmazó apáról beszélni, és olyan struktúrába fogjuk ezt beágyazni, hogy a teljesség igénye nélkül ötféle traumatizáló, bántalmazó, vagy káros apatípust fogunk sorra venni, amik egyrészt átfedhetik egymást, vagy átfedésben lehetnek egymással, másrészt nem egy diagnosztikus rendszer szerinti osztályozás, csak mondjuk a saját klienseimmel való munkából látom azt, hogy ezek azért elég gyakran előfordulnak. És a traumatizáló anyához hasonlóan ezt az epizódot is ketten vesszük fel. Itt van velem Tamás, aki transzpersonális coach, de már biztos majdnem mindenki ismeri, aki hallgatja ezt a podcastet. No, hát vágjunk is bele. Nem szeretném a láthatatlan apával kezdeni, csak előjáróban annyit elmondani, hogy ez olyan, mintha valahogy nagyon kilógna a sorból. Mégis azt gondolom, hogy elképesztően sok terhet tud rárólni egy gyerekre, és kárt tud okozni a személyiség fejlődésében, úgyhogy szerintem érdemes idevenni. Na de kezdjük az alkoholista apával. Egy alkoholista apa mellett elképesztően gyakori az, hogy a házastársa, már ha még együtt vannak, szeretné teljesen érthető módon valahogyan befolyásolni azt, hogy ne igyon, mert iszonyatosan megterhelő következményei lehetnek az alkoholfogyasztásnak, tehát nem feltétlenül önmagában csak az alkohol a probléma, mert nem biztos, hogy az mindig annyira nagy mennyiségű, hogy adott esetben aznap elviselhetetlen lenne tőle a másik. De hogy mondjuk ezen kívül hosszú távon, meg rövid távon is úgy gondoljuk, hogy egészségkárosító, és emiatt is aggódhat egy házastárs, de hogy nagyon sok esetben hatalmas konfliktusok származnak ebből, fizikai bántalmazás származik ebből, ezért mondtam, hogy átfednek ezek a kategóriák, amiket fel fogunk ma hozni, meg valahogy más, hogy kommunikálnak olyankor az emberek, ugye fellazulunk, nem gondoljuk úgy meg, odaszúrunk, sértődékenyek leszünk, szóval az egész családi millió megváltozik, ha valaki nem józan. És nyilván ezt a józanságot nem csak szerrel lehet elérni, hanem érzelmileg is lehetünk nem józanok, de meg hogy persze más szerek is lehetnek, nem csak az alkohol, de most így azt gondolom, hogy ez Magyarországon az egyik leggyakoribb probléma, és természetesen nem csak az apák ihatnak, de hogy ma mi erről fogunk beszélni. És nagyon sokszor az történik, hogy a gyerek a nem alkoholizáló, vagy nem alkoholhasználati zavartól szenvedő szülőhöz hasonlóan felelősséget vállal az apa alkoholfogyasztási szokásaiért. Nagyon erősen monitorozni kezdi az apját, hogy ivott-e, nem ivott, feldühítettük, nem dühítettük. Mit szabad mondani, milyen témát kell kerülni, nem tudom, hazafele figyeli a jeleket, hogy na ma, mi vár rám, most olyan úgy beszél, mint aki nem ivott, vagy hogy hallom, hogy ivott, de letagadja, és hogy innentől bármikor kipattanhat a konfliktus, tehát hogy nagyon durván traumatizáló, megterhelő, készenléti állapotot állandósító családi környezet ez egy gyermek számára, mint ahogy a házastárs számára is hosszantartó, évekig, évtizedekig tartó, ugyanilyen megterhelő közeg ez.
Nekem a másik oldal is eszembe jut, hogy mi történhet eközben meg a gyerekben, és hogy ugye itt behozhatnánk megint, amiről gyakran szokott itt szó esni, az a parentifikáció, hogy amikor nincsen egy hiteles, felelős szülő, aki tényleg felnőtt minőségben tud jelen lenni, akkor sajnos nagyon sok felelősség a gyerekre szakad úgy, hogy annak a cipelésére a gyerek még abban az állapotban, abban a pszichés érettségben egyáltalán nem alkalmas.
Mégis meg tudja ugrani, meg. Csak úgy mondjuk ezt, hogy fedezett nélkül.
Most mondanám azt, hogy akkor meg tudja ugrani, de nem lesz következmények nélkül.
Nem. Nagy árat fizet érte.
És hogy ugye ez, amit egyébként majd későbbi kapcsolatokban már felnőttként láthat, hogy nagyon gyakran szülő-gyerek dinamikát fognak mintázni a párkapcsolatai. Gyakran találhatja magát úgy, hogy ő a gondviselője mindig a párjainak, és hogy ez a... Nagyon gyakran azt szoktam erre mondani, amikor ez szóba kerül, ez a... Hát ezt úgy hívja a voice-dialog, hogy a felelősségteljes szülő érész, nem összekeverendő a felnőtt minőséggel, hanem ez a felelősségteljes szülő az kicsit olyan, mintha nem egy valódi felnőttről beszélnénk, hanem kicsit olyan, mint egy ilyen gondozó ruhába vagy felnőtt ruhába öltöztetett gyermek. Mert hogy egyébként az a működés, aminek a mentén megműködik egy ilyen felelősségteljes szülő, az nagyon szorosan összekapcsolódik a belső gyermekén résznek, annak a nagyon érzékeny részünknek a működésével, ami alapján letapogatjuk a környezetünket, gyakorlatilag kvázi gondolat olvasóvá válunk. És hogy amikor erről van szó, hogy valaki nagyon erősen mondjuk megfelelési kényszeres lesz felnőve, akkor nem szabad elfelejteni azt, hogy egyébként az a részünk, aki ez a megfelelési kényszeres érész, az nagyon sok ilyen, most ugye az alkoholista apáról volt beszélve, de úgy általában nagyon sok ilyen diszfunkcionális, robbanékony családi környezetben a villámhárító funkcióját tölti be. Tehát ő az, aki próbálja letapogatni, hogy anyának milyen a hangulata, apának milyen a hangulata, mi az, amit reagálhat, hogyan nem fog robbanni a helyzet, hogyan kell a tojáshéjű járkálni, de hogy ez a fajta állandó érzelmi kiélezettség is olyasmi, amiért árat fizetünk. Az a parentifikáltság is olyasmi, amiért árat fizetünk. Szinte szorosan elválaszthatatlanul összekapcsolódik ez a kettő. És nekem ez jutott itt eszembe, hogy ez egy tipikusan olyan környezetek, amiből felnőve azt tapasztalhatjuk meg, hogy ugyanúgy, ahogy megtapasztaltuk a szülőktől azt, hogy nem tudott hiteles szülő lenni, nem tudta ellátni azt a felelősségét, ami egyébként szülőként az övé lenne, tehát emiatt elhagyott minket, cserben hagyott minket. Sajnos, mivel rossz helyre lett leosztva a felelősség, tovább visszük ezt, és hogy hajlamosak leszünk majd folyamatosan a másikat előtérbe helyezni, magunkat háttérbe helyezni, és úgy ismételni saját magunkban, magunkon belül ennek az önelhanyásnak, önelhanyagolásnak a dinamikáját, ami például egy ilyen családban is, hát ahogy te mondtad egy korábbi epizódban, normálisként tanultuk meg.
Igen, mert hogy a szülő a saját szükségleteire és érzéseire se feltétlen tud ráhangolódni. Azoktól mondjuk szenved, meg azok nagyon ösztönösen irányítják őt, vagy ösztönösnek tűnően irányítják őt, de a gyerekére biztosan nem tud ráhangolódni egy olyan szülő, aki mondjuk egy alkoholista házastárs mellett a túlélésért küzd, a saját traumáit nem dolgozta fel, diszociál, nem tud jelen lenni. A diszociációnál elképzelhető az is, hogy annyira ki tudom magam üresíteni, hogy mintha nem is működnének bizonyos funkciók az agyamba, tehát mintha ki tudnám kapcsolni. Ebben az állapotban nem lehet figyelni egy gyerekre, akinek meg figyelemre lenne szüksége, és ahhoz, hogy ez valahogy túlélhető legyen, arra van szükség, hogy akkor a gyerek hangolódjon rá a szüleire. És a gyerek iszonyatosan precízen rá tud hangolódni a szüleire. A gyerek mindent megtesz annak érdekében, hogy minimális szeretetet kapjon a túlélés érdekében, meg hogy a túlélésért fontos minimál gondoskodást fent tudja tartani a szülővel.
És ez nekem még az is bejön, hogy ugyanakkor meg a szülő érzéseire hangolódással valahogy ahhoz, hogy tartósan a háttérbe tudja szorítani a saját szükségleteit, meg hogy elbírja azt a hatalmas feszültséget, ami ezzel az egész környezettel jár, hogy le is választja magáról a saját érzéseit. Tehát, hogy itt jön be az, amit mondtál már korábban, és szerintem itt is lehet kihangsúlyozni, hogy vannak olyan veszélyes helyzetek, ahol a diszociáció életmentő, vagy legalábbis a szellemi épségét óvja meg, lelki épségét óvja meg annak a gyereknek, akinek nincs választása. Laikusként hajlamosak lehetünk azt gondolni, hogy diszociáció szükségszerűen rossz. Nem feltétlenül a témához kapcsolódik, de ugye beszéltünk arról is például, hogy a jelenlét akár egy privilégium is. Annak a privilégiuma, hogy nem egy olyan családban kellett felnőnöd, ahol a kvázi elkerülhetetlen örökséged a diszociáció, a szabályozatlan idegrendszer lett. És bizonyos spirituális irányzatokból, hogy annál kvázi menőbb vagy minél jobban jelen tudsz lenni, nagyon gyakran figyelembe kívül hagyjuk azt, hogy egyébként a jelenlét az egy gyógyultabb, egészségesebb idegrendszer is.
Meg egy olyan környezetben lehetséges, amiben nem kell magamat megvédeni, mert biztonságban vagyok. Tehát, hogy miért akarjak jelen lenni valakikkel, akik ugyanúgy szekálnak engem 20 éve? Nem nagyon látom értelmét egyébként. Tehát, hogy amiről felmerül benned, hogy úristen, hogy bírtam ki ebben 10-20 évet, hát valószínűleg úgy, hogy fejben nem voltál ott. És ez nem mindenkire igaz feltétlen, de sokakra igaz lehet, és hogy ez egy bonyolult jelenség, elméletek vannak arra vonatkozóan, hogy ez micsoda és hogy működik, de szerintem az nagyon izgalmas ebben többek között, hogy ez egyszerre lehet egy védekezés is, meg aztán egy tünet is. Tehát megvéd attól, hogy ott összeomoljak, vagy nagyon átéljem a fájdalmat, véd a borzalom felfogásától, de aztán ellehetetleníti azt is, hogy emlékezzek rá, és tudjak rá reflektálni, és beépítsem a saját élettörténetembe, és amikor nem vagyok veszélyben, felismerjem, hogy igazából itt a múltból táplálkozik a félelmem, és ellehetetleníti, hogy jelen helyzetekben, amikor már egyáltalán nem vagyok veszélyben adott esetben, akkor oda tudjak rád figyelni, és be tudjam építeni, amit mondasz, vagy emlékezzek a határidőre, amiben megállapodtunk. És amikor így kimaradnak emlékek, akkor ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy azért nem emlékszem rá, mert jobban esik nem emlékezni rá, hanem olyan magas amplitúdójú feszültséget kellett megélni, amiben mondjuk az emlék eltárolásáért felelős agyterületek nem tudtak működni, hanem arra volt szükség, hogy tényleg megvédjem magam ettől, meg hogy valahogy elviselje a szervezetem ezt a nagyon erős sok hatást, ami mondjuk kémiai szinten is megjelenik az agyban. Most ezeket leegyszerűsítve mondom, akinek bármi gondja van a diszociációval, az nem csak azokra a dolgokra nem emlékszik adott esetben, amit magában szégyel, meg amit ő rosszul csinált, meg ami neki nehéz volt gyerekkorában, hanem teljesen semleges dolgok is kiesetnek, mert adott esetben amikor a munkahelyen se tudom fenntartani a figyelmem. Minden esetre térjünk vissza a traumatizáló apa epizódhoz, viszont nagyon sok egyrészt traumatizáló apa, másrészt anya mellett felnővő ember szenved ezektől a tünetektől felnőttként, úgyhogy jó, hogy egy kicsit beszéltünk róla, mert összekötöttük a tünetet, a problémát a gyökérokkal adott esetben, és lehet, hogy valaki most értette meg, hogy miért ilyen ködös neki napközben, miért van az, hogy nem hallja, amit mondanak, hogy azon kapja magát, hogy végszavazni kéne, vagy hogy itt most történt egy végszó, és elhallgatott a másik, és mondani kéne rá valamit, és jaj, de kínos, hogy nem tudok megszólalni. Az lehet egy ilyen miatt is. Szóval, hogy nagyon jól mondtad ezt a parentifikált gyereket az alkoholista apánál, amit én ki akartam emelni, hogy nagyon gyakori, hogy társfüggőségbe hajlik át az, ahogy a gyerek elkezd gondoskodni a saját szülőjéről, ahogy meg akarja menteni a alkoholhasználati zavarban szenvedő apát attól, hogy belehaljon a az egészségügyi következményekbe, hogy elveszítse a munkáját, a családját. Mind a mellett, hogy tudom, hogy nagyon nehéz végignézni egy ilyet, szinte lehetetlen is, tehetetlenül és karba tett kézzel, ezzel együtt teljesen egyértelmű, hogy ezért a felelősséget nem vállalhatja egy gyerek. És hogy a környezetben levő többi felnőtt sem elsősorban. Tehát nem arról van szó, hogy ne nyújtsunk segítőkezet, ha tehetjük, vagy ne biztosítsuk a szenvedő felett arról, hogy itt vagyunk, ha elindulna az úton, ettől még nem a környezet felelőssége, hogy valaki leszokjon az alkoholról, hogy úgy mondjam.
Ezzel csak egyet tudok érteni.
És akkor ezzel a kategóriával nagyon nagy átfedésben van a fizikailag bántalmazó apa, mert ha a fizikailag bántalmazó apa még alkoholt is fogyaszt rendszeresen, akkor sokkal könnyebben elpattannál az a bizonyos húr, és ez az a veszélyérzet, meg biztonságérzet hiány, amiben a leges-leges-leg inkább kiélesednek a szenzorok, hogy figyeljük, hogy na, kell-e félni az apámtól, vagy nem kell. Tojáshéjak is nagyon ki tudnak itt nőni a talpunk alatt, amire nagyon vigyázni kell. Mármint, hogy a szülő tojáshéjai, amire mi nem szabad, hogy rálépjünk. De kiszámíthatatlan, hogy rálépünk-e, mert hogy nem lehet tudni sem az alkohol használati zavarban szenvedő szülőnél, sem a fizikailag bántalmazó szülőnél, sem a narcisztikus szülőnél, és adott esetben ez egy és ugyanaz, hogy milyen semleges inger fogja neki azt jelenteni, hogy ő meg lett sértve és meg lett találva, amire ő fel fog bőszülni. Tehát, hogy lehet, hogy te beszélsz egy osztálytársad apukájáról, és azt hiszi, hogy őt sértetted meg azzal, mert vél valami hasonlóságot felfedezni, vagy csak nem raktad el a helyére a villát. Szóval, hogy nagyon-nagyon pici, apró, jelentéktelen dolgok tudják azt jelenteni egy önbecsülés hiányban küzdő embernek, hogy meg lett sértve.
És ha már a fizikailag bántalmazó apánál tartunk, akkor nekem itt az jut eszembe, hogy nem elválasztható sem a fizikailag bántalmazó apa, sem az alkoholista, sem a narcisztikus apa az érzelmileg bántalmazó apától.
Abszolút.
És hogy biztos
vagyok benne, hogy... Mert hogy ez mind érzelmileg bántalmazó is, igen.
És biztos vagyok benne, hogy nem azért van külön kiemelve a fizikailag bántalmazás, mert csak az a bántalmazás. Akár a lelkileg bántalmazó apánál, akár a fizikailag bántalmazó apánál is eszembe jut, hogy említett az előbb, hogy az alkoholista apánál, hogy hogyan kell figyelni arra, hogy milyen állapotban jön vajon haza. Hogy a gyereknek szinte kiélesednek az érzékszervei arra, hogy vele most milyenek a léptei, hogyha, és a többi, és hogy ez nem csak ennél van szerintem, hanem alapból, hogyha akármilyen bántalmazás is igaz az apára, előfordulhat azt szerintem, hogy megjelenik egyfajta rettegés.
Igen.
Hogy mikor ér haza.
Igen. Vagy hogy én mire megyek haza az iskolából.
Ha mondjuk abban az esetben, hogyha mondjuk a szülő ér haza később, akkor szerintem ugyanúgy, ahogy a letapogatás, az érzelmi letapogatásnál, amikor a szülők között konfliktus van, ugyanúgy, ahogy annál a jelenségnél, hogy szinte hallom, hogy lépked az az apa a kapu előtt, aki haza fog jönni, és lehet, hogy alkoholista és ittos. Ugyanúgy például az is kialakult, hogy hallom, felismerem az autójának a hangját, hogy melyik az a motorhang, és hogy mennyire nyomja a gázpedált, és az alapján én össze tudom rakni, hogy valószínűleg milyen érzelmi állapotban jön haza. Ez a kiélezett idegrendszer és érzékszervi állapot akkor is a sajátunk lehet felnőve egyébként, hogyha gyerekként szinte erre is képesek váltunk, hogy megérezzük, hogy milyen állapotban jön majd haza.
Igen, és ennek felnőttként van egy, meg már gyerekként is meg lehet azt tapasztalni, hogy van, tehát hogy ez nem kisebbíteni akarja a fájdalmat, meg a tragédiákat, de hogy van egy aspektusa, ami ajándékként is felfogható, hogy olyan összefüggéseket és olyan apró rezdüléseket észre lehet venni, ami ha dolgozunk a készenléti állapotunkon, hogy ne szenvedjünk tőle, és le tudunk csillapodni, akkor nagyban megkönnyíti a boldogulásunkat, az eligazodásunkat, a tájékozódásunkat, de nyilván nem így kellene elérni, hogy a gyerek értsen összefüggéseket, hanem meg lehetne neki tanítani összefüggéseket úgy is, hogy esténként békésen megbeszéljük az ágyban, hogy milyen volt a napja és mi történt vele. Csak azt szerettem volna mondani, hogy egyetlen egy ilyen pozitív aspektus, ami mondom nem legitimizálja azt, ami történt, hogy aztán ez egy olyan látásmódot ad, amit a többi ember, aki nem élte át ezt a bántalmazottságot, nem is ért. Hogy vetted észre, miből? De hát nem csináltam semmit. És akkor mondjuk te tényleg egy arcizomrezdülésből levágsz valamit, amit más nem.
Erről az jutott eszembe, hogy pont a Forbes Makers rendezvényen hallottam, azt hiszem, hogy a Hesnától azt a gondolatot, hogy nagyon sokan egyébként, akik ilyen azok közül, akik a traumát úgy tudták feldolgozni, hogy abból poszttraumatikus növekedés lett, a segítői pályát választják maguknak.
Meg azok is, akiknek még nem lett meg ez a növekedés adott esetben, tehát hogy sokan a saját maguknak a nehézségeit szeretnék megérteni, feldolgozni ezen az úton, és ez nem biztos, hogy rossz, mert hogy el lehet ebben jutni oda, hogy megdolgoztam, és tényleg jó segítővé válok. Meg biztos nem csak így lesznek segítők az emberek. De visszatérnék arra, amit az előbb mondtál, hogy igen, nem azért emeltem ki a fizikailag bántalmazó apát, mert az érzelmi bántalmazó apához képest nagyobb a jelentősége, hanem azt hiszem, hogy az elmondott kategóriákban esélytelen az, hogy érzelmileg ne legyünk bántalmazva, és átszövi az egészet. De attól még, hogy érzelmileg bántalmazva vagyunk, nem biztos, hogy leszünk fizikálisan is. Meg hogy lehetne beszélni a szexuálisan bántalmazó apáról is, de biztos, hogy nem fér bele minden egy epizódba, úgyhogy valamilyen módon szelektáltam, és az érzelmileg bántalmazó apa nem biztos, hogy úgy bántalmaz érzelmileg, hogy elkezd kritizálni téged, vagy neveken szólít, vagy beszólogat, vagy megaláz, hanem egyszerűen azáltal, hogy nem vagy mellette biztonságban, bántalmazott érzelmileg.
Ez sem azt jelenti, hogy a szexuális bántalmazás az kimaradt ebből, hanem például a fizikai bántalmazásnak része az is, tehát, hogy...
Kategóriákat tekintve külön beszélünk róla, tehát fizikailag, érzelmileg, szexuálisan bántalmazó szülők és elhanyaguló szülők azok, amiket így egymás mellett említünk, és mondom, mindet szóba hozhattam volna. Most ezekre esett a választás, és aztán azt gondolom, hogy lehet egy másik epizód, amiben a később majd, amiben a többi aspektusról beszélünk, meg végül is most, ha szóba hoztuk, akkor tulajdonképpen helye van itt, hogy sokféle más bántalmazás is van, meg az is nagyon káros élmény, vagy ártalmas élmény, hogy az apa csak az anyád csak idézőjelben az anyád bántalmazza, és gyerekként ennek a szemtanúja vagyok. Vagy hogy az apa börtönbe kerül, vagy hogy az apának van valami mentális zavara, de mondjuk nem bántalmazó. Szóval ez mind nagyon káros élmény lehet.
És szerintem még az első párra visszatérve, tehát hogy a többi is gyakorlatilag releváns lehet, de hogy abból a kulturális örökségből érkezve, hogy a férfiaknak hogy a férfiak alapvetően le vannak válva az érzelmeikről, és az van jutalmazva, hogyha egy férfi nem érzelmes, és hogy egy férfinak nem is dolga az, hogy érzelmes legyen. Na most ebből nem az következik, hogy egy férfi nem lesz érzelmes, hanem az következik, hogy egy férfi érzelmileg önelhanyagolóvá válik. Azokat is el fogja hanyagolni, azokat a területeket, ahol neki valamilyen olyan sérültsége van, amik miatt később ő majd bánthat családtagokat, feleséget, gyereket. És hogy miért fontos erről beszélni? Azért, mert ez nem csak a mi országunkban aktuális, hanem világszinten is aktuális, bár szerencsés tendencia, hogy egyre többet beszélünk ezekről, és egyre a fiatalabb generációk is egyre tudatosabbá válnak már ezekről, de régen ennek egy iszonyú erős stigmája volt, hogy bárki csak segítséget kérjen terapeutától, most aztán az meg egy különböző, egy még erősebb fokozatú stigma, hogy egy férfi segítséget kérjen egy terapeutától. És ugye ez szemben olyan szintű tagadás és elnyomás van, ami ahhoz járul hozzá, hogy ezek a sebek, azok a sötétben vég nélkül burjánzanak és elfertőződnek, és ezekből gyakorlatilag a férfi, amilyen sebet szerzett, ezekből a narcisztikus sérülésekből, vagy bármilyen más érzelmi sérülésekből éppen annyira, tehát mondhatni, belefagyasztja abba az érzelmileg éretlen állapotába, ott, ahol ezt a sebet szerezte. És szerintem azért nagyon fontos erről tudatosnak lenni, mert amíg ezek vannak, addig nem is tud igazán megérkezni abba a felnőtt minőségbe, ami egy, mondhatni, lehetővé teszi neki, hogy biztonságos szülő legyen, hogy érzelmileg biztonságos szülő legyen. És ami még eszembe jut itt, hogy Robert Moore, jungi analitikus, ő mindig a 4 archetípusról beszélt a maszkulinitásban és a feminitásban is, tehát mind a kettőben 4-4. És az egyik, ami nagyon erősen kapcsolódik ide, az a királynak az archetípusa. És a király archetípusát azt úgy kell elképzelni nagyjából, mint egy háromszöget, ahogy ő lerajzolta, ahol az egyik fél a túlhasznált autoritás minőség, az egyik féle sebzettség az a zsarnokot szüli, a másik féle sebzettség a gyenge kezű uralkodót szüli, és gyakorlatilag az érzelmi érés és a feldolgozás az, ami a teljességében álló király archetípusához vezet, amit manapság úgy is mondhatunk, hogy a jelenlétében megérkezett apa. És vagy azt mondom, hogy a többnyire nem visszaélések kezelt autoritás, amit ilyenkor szülőként megkap valaki. És hogy szerintem hagyományosan sajnos az van, hogy az alkoholista apa, a fizikailag bántalmazó apa, a narcisztikus apa, a sorozat megcsaló apa, a láthatatlan apa. Magyarországon nagyon-nagyon hangsúlyos az alkoholizmus. És hogy mondhatnánk azt is, hogy gyakorlatilag ez tartozik egyfajta kollektív gyászunk is.
Amit ennyire nem akarunk megmunkálni, tehát hogy leginkább bagatellizáljuk az alkohol problémákat ebben az országban.
És hogy nagyon sokszor olyanok vagyunk, mint a volt már erről szó az autoritás kereső epizódban, de hogy olyanok vagyunk, mint a Stockholm-szindrómás túszok, hogy a bántalmazónkhoz ragaszkodunk, és hogy ez gyakorlatilag mindenhol ráül a mi létezésünkre társadalomként, arra, hogy milyen vezetőket tűrünk el magunk felett, arra, hogy milyen viselkedéseket tűrünk el az autoritás figuráktól, orvosoktól, egyetemi professzoroktól. Szóval ez mindent átsző az, hogy azt tanultuk meg, hogy a diszfunkcionális bántalmazó, traumatizáló apa az normális.
Meg hogy őt párnázzuk ki, vigyázni kell, hogy apa nehogy dühös legyen, meg nézd el neki, mert tudod, hogy milyen, legyél te az okosabb, ezeket nagyon sokszor elmondják a bántalmazó anyánál is. Csak hogy én azt gondolom, hogy a nyíltan agresszív szülő az gyakrabban az apa. És hogy akitől félni kell a családban, azt nagyon sokszor kipárnázza az egész család, és ahogy Patrick Tihany róla, mindenki azért dolgozik egy ilyen családban, hogy nehogy frusztrálódjon az a nagyon diszfunkcionális személy, akinek a leginkább szembe kéne magával néznie, mert nagyon sokat árt a környezetének, de hogy az, hogy félünk tőle tök jogosan, azzal egyébként az ő szembesülése ellehetetlenül, mert hogy tényleg igyekszünk megkímélni őt attól, hogy szembenézzen magával, mert annak szégyen lesz a következménye, amit a másodperc tölt részéig sem tud elviselni, és egy állapotváltással, kvázi egy huszárvágással rendezi ezt le, amit úgy lehet elképzelni, hogy a gyengekezű uralkodóból, aki nem mer kiállni magáért egészséges felnőtt állapotában sem, mert mondjuk az nem elég kimunkált vagy erős, és behódoló, megalkuvó, jó gyerek állapotban van, de folyamatosan sértett, hogy miért nem fontos, amit ő mond, miért nem figyel rá senki, miért nem veszi komolyan a felesége, egy pillanat alatt kizsákmányoló és erőszakos állapotba fog kerülni. Ugyanaz az egy ember mindkettő állapotot meg tudja mutatni, megéli, és hogy a belső dinamika nem az, hogy én nagyszerű vagyok, nagy vagyok, és mindenki szolgáljon engem, hanem az, hogy kicsi vagyok, és hogyan ne kelljen erre figyelnem, és ti ne szembesítsetek vele, mert abból nagyon nagy baj lesz. És nem azért lesz nagyon nagy baj, mert hogy eleve ez az első reakcióm, hanem ti már csak ezt fogjátok észrevenni. Tehát nyilván a nagy baj az, hogy észreveszem magamat egy fél pillanatra, és nem bírom elviselni, és ennek az elhárítására jön létre az a veszélyes állapot. És ez nem menti fel a bántalmazó apát, csak szeretném, ha értenétek, hogy a legtöbb ilyen felfújt állapot mögött kicsinség van, és szeretném egyszerűbben meg vulgárisabban kifejezni, de hogy tényleg ez a gyenge kezű uralkodó egy viszonylag szép kifejezés ugyanarra az állapotra, hogy mert egyébként a legtöbb esetben tök gyáva vagyok, és csak akkor merek szólni a feleségemnek, ha felfújom magam, és ordíthatok vele. És hogy ez azért nem mindegy.
És amúgy ennél a pontnál eszembe jut, hogy nagyon jó, hogy behoztad a dühöt és az agressziót, mert hogy jellemzően egyébként a nyíltan, ahogy te is mondtad, a férfi jeleníti meg. Moore ezt úgy mondta, hogy szerinte a férfi és a nő pszichológiai fejlődésében az a különbség, hogy mikor aktiválódik a harcos archetipus. Ezt úgy mondta, hogy a fiúknál ez már jellemzően pubertás korban jelenik meg. És hogy mivel nincsenek itt azok a törzsi vezetők, vagy az a klasszikus férfi válvatás, ahol a fiú, a serdülő fiú bármilyen útmutatást kap arról, hogy hogyan kezelje a benne rejlő dühöt, meg ezeket a hormonokat, ami a pubertás korban elárasztja őket. Ezért nagyon sokszor ezt sehogy nem tanulják meg ezt jól kezelni. És hogy azt mondta, hogy ez a nőknél egyébként meg később, azt mondta, hogy ez a menopauza idején lesz erősebb ez a harcos archetipus, de ezt nem úgy kell elképzelni, hogy valaki agresszív lesz, hanem például a munkafüggőségünkért is ez jellemző. Tehát ez a nagyon erős megvalósító rész Moore olvasatában ez a harcos archetipus. És amit nagyon fontos, hogy mennyire most kizárólag ilyen apa-fiú relációkban gondolkodom, de apa-lány relációban is nagyon fontos ez.
De annak a képviseletére itt vagyok én. Tehát, hogy nekem meg inkább az apa-lánya dolgok jutnak eszembe, nyilván érthető módon.
Akkor mondom ezt, hogy a dű és az agresszió, illetve az erőhöz való viszony, az, hogy bennem fiúként egy ilyen családból mondjuk, ahol teszem azt bármelyik bántalmazó apa, de leginkább az alkoholista vagy a fizikailag bántalmazó, hogyan jelenítette meg az agressziót, az nagyon nagy hatással lesz arra, hogy én hogyan fogok a saját erőmhöz viszonyulni. A saját asszertivitásomhoz, és ha most ilyen metaforákkal vagy analógiákkal szeretnék élni, akkor ahhoz a tűzhöz, ami bennem van, a saját erőmhöz, mert ha az erőről azt tanultam meg, hogy csak erőszak lehet, akkor lehet, hogy félek majd hozzányúlni. És lehet, hogy nem tudom, én is tovább viszem majd azt a gyengékező uralkodó minőséget, amit mondjuk az apa mutatott. Vagy lehet, hogy az is, hogy beszéltünk már erről többet is korábban, hogy vagy az áldozattal azonosulok, vagy a bántalmazóval azonosulok, és ki melyiket érzi biztonságosabbnak egy ilyen gyerekkor után.
De egy kicsit mind a kettőből van bennünk, hogyha ilyen környezetben nőünk fel.
Hogy jellemzően melyikhez fog gyakrabban nyúlni. Ugye valaki azt mondja, hogy egyáltalán nem nyúlok ehhez az erőhöz, mert ez csak ártó lehet. Másik meg azt mondja, hogy inkább én álljak a te nyakadon, mint te állj az én nyakamon.
Igen, miközben ha nem nyúlunk az erőnkhöz, az meg nagyon impotenssé tesz minket most így bármilyen ható tényező értelmében.
Igen, igen. Fontos szerintem kihangsúlyozni ez a düh és az agresszióhoz való viszony, mert hogy egyébként ez az egész bántalmazó apa története nem elválasztható attól, hogy mi a helyzet egyébként a maszkulinitással. Tehát, hogy mennyi minden jön, mennyi tabusítás jár ezzel a nemi szereppel, a tabusítás során nem tudunk dolgozni olyan sérülésekkel, amikkel viszont muszáj lenne ahhoz, hogy példamutató, talán nem is ez a legjobb szó, de hogy megbízható, hiteles és érzelmileg biztonságos férfivel tudjunk válni, ez elkerülhetetlen lenne. És hogy valójában ez nem a gyengeséghez vezető út, és hogy akármennyire tudom, hogy mostanában sokat van erről szó, és hogy valaki lehet, hogy csak félig hiszi el, hogy a sebezhetőségben hogy van erő, és a többi, de hogy úgy van erő a sebezhetőségben, hogy nem az a gyengeségem diktálja az életemet, hogy ezt a sebesülést nekem minden áron el kell kerülnöm. nem mutathatom meg, hogy ott valami fáj. Tehát, hogy az attól van ebben erő, hogy szembenézel valamivel, amit például majd lehet, hogy te is a fiadnak ezek után máshogy tudsz majd átadni. Mert lehet, hogy a te fiad már nem úgy fog felnőni, hogy monitorozza azt, hogy milyen léptekkel jön haza apa, hogy mennyire gyorsan vezet, hogy milyen idegállapotban érkezik haza, hogy fel fog-e robbanni otthon, hogy inkább félsz ettől, hogy hazajön, mint az, hogy várod. És ez egy teljesen más örökséget hagy az ember maga után, hogyha vállalja azt a bátorságot, ami azzal jár, hogy igen, lehet, hogy könnyebb tagadni azt, hogy mondjuk férfiként én is egy alkoholista családban nőttem fel, vagy egy bántalmazó apával nőttem fel, mert nekem keménynek kell. Lehet, hogy ez a tagadási út, ez könnyebb, de hosszú távon meg mégiscsak azzal válok érzelmileg biztonságos felnőtté, ha ránézek arra, hogy ez rám hogy van hatással, hogy alakultak ki a vakfoltjaim, hogyan lettem én ezzel érzéketlenítve, hogyan tesz engem ez vakká a mások szenvedésére, a gyerekem szenvedésére például. Mondhatnám azt, hogy itt a könnyebb út, a nehezebb út, a lassabb út, a gyors út, és hogy a Joseph Campbell-t idézzem megint csak, hogy ez a barlang rejti a kincset, ahol félsz belépni.
Nyilván ez sem mindig igaz, de hogy ebben a helyzetben pont igen.
Igen.
És mondjuk egy bizonyíték arra, hogy mennyire el vannak szakítva a férfiak a saját érzelmeiktől, hogy azok a dolgok, amikről én posztolok, jellemzően mindkét nemet érintenék, olyan témák, amikkel mindenki küzd. És kevesebb, mint 10% a követőimnek férfi. Pedig nekik is bőven lenne ezekkel a témákkal dolguk. Ezzel együtt persze a dizájnnal, a példákkal, az egyébként eredetileg célközönségembe tartozó nőket szolgálom ki, tehát hogy olyat választottam, ami őket fogja hívni, de hát mégis van kb. 10%-nyi, 9%-nyi férfi ebben a bázisban, akik a nőiesnek kinéző profil ellenére nem fértek rányomni a követés gombra, viszont azt gondolom, hogy van, aki már csak a kinézet miatt sem merne rányomni. Minden esetre az a környezet, amit az előbb leírtál, meg leírtunk, lehetővé teszi azt, hogy tényleg hasítsam a szüleimet rossz apára, meg jó anyára, mert van egy szelíd lelkű anya emellett, az agresszív apa mellett, aki nem vált el, vagy nem válik el. És lehet, hogy arra fogja, hogy hát a gyerekemnek teljes család kell, apa kell, miközben ő nem mer egyedül lenni. És nem elválasztható ez az egész történet az anyagi függőségtől, szóval nyilván, ha nincs pénz eltartani a gyerekét, akkor belekényszerült egy olyan helyzetbe, hogy maradjon, szóval, hogy nem akarok 100%-os felelősséget tenni az anyára, főleg azért nem, mert az apa felel a saját viselkedéséért, csak hogy mindig nagyobb fájdalom, hogy az anyám is bántott. Tehát, hogy az összes bántás közül a legnagyobb fájdalom az elsődleges gondozó által elszenvedett fájdalom. És amikor 20 évig tudtam úgy élni, hogy az apám a rossz és az anyám a jó, és el kellene kezdeni felismerni, hogy hát de hát anyám ezt hagyta. Az szemtanúja voltam több esetben is, hogy az olykor jobban fáj. És ez szerintem teljesen érthető. A másik, amit el akartam mondani, az, hogy egy ilyen sakban tartó félelmetes apa után elképesztően nehéz bízni az emberekben, meg elhinni, hogy szeretve vagyok. Nyilván az anya után is, de hogy következményesen az történik, hogy inamba száll a bátorságom, lefagyok, amikor meg kéne magam védeni, mert soha nem szabadott, mert nagyon-nagyon erős bántás volt, és hogy halálfélelem, vagy veréstől való félelem, vagy igazi bántástól való félelem van olyan helyzetekben is bennünk, amikor egyébként mondjuk nem kellene számítanunk arra, hogy nagy ártalom ér. Tehát, hogy még ha kellemetlenség ér is, de hogy bántalmazás nem fog. De a bántalmazásnak megfelelő félelem lesz bennünk, és annyira fogunk lebénulni, mintha tényleg aktuálisan itt lenne a bántalmazásnak a veszélye. És hogy nagyon nehéz elhinni az alkoholista apa hazugságai után, hogy mindjárt megyek, és 5 óra múlva sincs otthon, bárkinek a szavában elég nehéz hinni. Vagy amikor azt éli meg egy gyerek az ilyen apa mellett, hogy az önbecsülésem fontosabb, mint a gyerekem, az alkoholivás fontosabb, mint a gyerekem. Ez valahol nyilván nem igaz, olyan értelemben, hogy nem ezt jelenti, ha nekem alkoholhasználati zavarom van, hogy az fontosabb, mint a gyerekem, de hogy egy gyereknek ez a legegyértelműbb értelmezés, és teljesen természetes következtetés, az biztos. Felnőve átértelmezheted, hogy ez egy megküzdési mód volt, ami kényszerítő erejű, tehát egy függőség kényszerítő erejű. De ez csak a felnőtt józan esze. A gyereknek fáj, hogy nem voltam elég fontos. És milyen kapcsolatokban találja magát? Olyan kapcsolatokban, ahol azt éli meg, vagy ténylegesen, vagy némi félreértéstől vezérelve is, hogy nem elég fontos.
Ez az a bánásmód, amit eltűrés normálisnak tanult meg.
Meg hogyha szeretett morzsákat kapunk az egyik vagy mindkét szülőtől, akkor szeretett morzsákat fogunk csak keresni a párkapcsolatban is, és nem gondoljuk azt, hogy itt egy egész szelet kenyér is juthatna. Tehát fel se fog tűnni, hogy morzsákon élünk.
Ez egy nagyon egy oldalas poszt. Ez egy nagyon fontos gondolat.
Igen.
Arra is érdemes lehet még kitérni. Így általában véve bántam az traumatizáló apánál, hogy vannak olyan diszfunkcionális működések is, mondhatnám olyan patológiák is, ahol az apa olyan viselkedést mutat, hogy mindent rivalizálásnak vesz. És éppen ezért, és mindenfajta függetlenségi törekvést el akar folytani a családban. És itt nagyon szorosan bejön a gazdasági erőszaknak a témája is, ugyanis említetted az előbb, hogy az, hogy az anya nem hagyja ott az apát, az lehet, hogy függettől a kapcsolattól érzelmileg. De az is lehet.
Meganyagilag.
Igen, meganyagilag. És hogy ezt akartam mondani, hogy az is lehet, hogy az nem csak úgy ráesett, hogy anyagilag függ a kapcsolattól, hanem a mögött az apának egy nagyon komoly és szisztematikus munkája van, hogy leépítse az anya önbecsülését, hogy ő nem lenne jó semmire, és hogy...
Vagy hogy milyen jó, hogy itthon neveled a gyerekeket. Majd én gondoskodom a pénzről. És hogy azt gondolom, hogy olyan társadalomban élünk, bocs, hogy közövágtam, amiben egy nőnek nagyon fontos arra gondolnia, hogy nem tudja, hogy 10 év múlva mi lesz, hogy 20 év múlva mi lesz, hogy hova fajul el ez a házasság, és hogy mindig törekedni kell arra, hogy az anyagi függetlenségünket valahogy megteremtsük, vagy megtartsuk. Nem annak a mentalitásával, hogy itt válásra készülök, vagy elköltözésre készülök, de hogy soha ne az legyen a kérdés, hogy megtehetem-e. Tehát, hogy annyira sok tanulság van abból ebben a társadalomban, hogy ezen sok minden múlt családok életében, hogy szerintem erre érdemes önvédelemből figyelni. És hogy tudom, hogy ez is egy privilégium is, és nagyon sok mindenen múlik, de aki most hallgatja ezt, és még megteheti, hogy ezt észben tartja, és gondol rá, és figyel rá, azt szerintem érdemes.
Igen, és eszembe jut, hogy egy ilyen, mondhatnám, hogy akkor ebben a zsarnok minőségben lévő apánál, nem is biztos, hogy ő nyíltan csinálja ezt, de hogy szépen lassan ő is azon, mondhatnám, ő is függ érzelmileg is a többitől, tehát hogy sehova nem menjen el az, aki az én belső gyermekemet tartja, mondjuk legyen az a, de lehet, hogy a másik szülő, a feleség, lehet, hogy az a gyerek, azok ne tudjanak elmenni. Tehát nagyon mélyen érdekelté válik az ilyen apa arra, hogy függővé, kiszolgáltatottá tegye a többi családtagot magától.
Igen.
És nagyon könnyen ugye ezért is nem tudnak elmenni, mert hogy megteremtette azt, mondjuk egy narcisztikus apa, megteremtette azt a helyzetet, hogy vagy velem maradsz, vagy mész az utcára.
Például mondjuk, hogy ő lakásában lakik a felnőtt gyereke, és hogyha olyat mondasz, ami nem tetszik, akkor megfenyegetlek, hogy jövő hónaptól nem kell ebben a lakásban lakni, vagy az ő cégénél dolgozik, és nem szerzett semmilyen végzettséget, mert mindig az volt a mondás, hogy itt mindig lesz helyed.
Amíg elfogadod az uralmat.
A feltételeket. Igen. De egy pár szót azért ejtsünk a sorozat megcsaló meg a láthatatlan apáról is, mielőtt lekerekítjük ezt a mait, hogy mindkét esetben az egy nagyon hasonló fájdalom az előzőekben említetthez, hogy a láthatatlan apának, aki elhagy minket, vagy állandóan dolgozik, vagy gyengekezű uralkodó és soha nem szólal meg, amikor meg kéne, vagy állandóan más nőket hajkurászik, és ez sorra újra meg újra kiderül, és még az anyám még nyomoz is, és még engem is bevon a nyomozásba. Minden esetben az az egyik fő tanulság a gyereknek, hogy az apámnak nem voltunk fontosak. Tehát ebben nem lehet azt megélni, hogy engem szeret az apám. Még hogyha vannak olyan helyzetek, amiben játszik, meg kedves, meg úgy tűnik, egy óriási ambivalencia lesz, hogy ez összeegyeztethetetlen. És a sorozat megcsaló meg azért nagyon káros többek között, mert hogy a fiúk jellemzően azt tanulják meg, hogy így lehet bánni a nőkkel, főleg, ha az anyjuk nem hagyja el az ilyen apát. És nem főleg, de hogy az még így tényleg erősítheti ezt az egészet, hogy anyám mindig megbocsát, ebből származik valami, ami nagyon fontos, hogy ettől leszek én igazi férfi, ezt én megtehetem, ezt el lehet tanulni. Nyilván valaki azt mondja, hogy én ezt soha nem csinálnám meg a saját feleségemmel, mert nem bírom azt végignézni, amit az anyámon végignéztem, tehát hogy nem mindenki azonosul ezzel, de azonosulhat. És közben ettől teljesen függetlenül is szenvedhet el ez a fiúgyermek sérüléseket az anyjától, ami miatt nagyon dühös rá. Szóval mit fogok csinálni a következő 15-20 nővel, aki szembe jön, jól.
Bosszút állok rajtuk.
Gyepálom őket átvitt értelemben, hogy én is meggyötröm őket, hogy visszaadjam, hogy mert annyira gyűlölöm az anyámat, de ezt neki nem lehet mondjuk kimondani.
Én is használni fogom őket.
Igen. Meg hogy inkább én, mint hogy ők bántsanak engem.
Igen.
És szeretném, ha egyértelmű lenne egyébként ez, hogy gyűlölöm az anyámat, ez nem ilyen fekete vagy fehér, tehát hogy ezeket nem úgy akarom használni kifejezésként, hogy egyöntetően és egyértelműen megjelenik ez az érzelem, és csak ez az érzelem jelenik meg, hanem ezek nagyon vegyes dolgok, és ezt az aspektust, hogy esetleg égtelen sok harag van bennem az anyám iránt, ezt szinte le is tagadjuk, vagy teljesen elnyomjuk, de sok mindent fűt belülről ez. És hogy nem fűteni ennyire, és nem kéne ennyire bántani a nőket, és Don Juanként működni, ha ránéznék arra, hogy haragszom az anyámra. Le tudna ezt csillapodni, akkor nem vezérelne ennyire tudattalanul. Viszont a lánygyermekre meg olyan hatással van, hogy ezt el kell viselni. Ezért nem tudok szót emelni, mert az anyám sem mutatta meg, hogy kell. És hogy sorozatosan olyan férfiakat fogok választani, aki elhagy, megcsal, nem megbízható, nem szavahihető, vagy egy narcisztikus apa mellett soha nem lesz olyan férfi, aki elég jó lesz nekem, hogy a férjem legyen, és mindig ott lesz szimbolikusan az ágyunkban az apám is, és hárman leszünk az ágyban. De egyébként ez az anyára is igaz, hogy sokszor vele vannak hárman az ágyban.
A láthatatlan apánál jut még eszembe az, hogy az nyilván egy nagyon komoly cserbenhagyás élmény, hogy beszéltünk már ugye a bántalmazó anyáról szóló résznél, hogy nagyon sokszor az apa, aki nincs ott, az apa távol léte teremti meg a lehetőséget arra, hogy ezek a nagyon káros fogvatartó anya dinamikák kialakulhassanak anya és gyereke között.
De ha nincs ilyen, akkor is borzasztóan fáj, hogy az apám miért nem veszi ki a részét a család életből, mert gondolta úgy, hogy az anyám csak magának szült.
És ami fontos itt még, hogy először is szeretném elmondani, hogy nem szeretnék sorrendet felállítani a között, hogy melyik fájhat kinek a jobban. Moore-t idézném, amikor arról beszélt, hogy van egyfajta apatípus, aki, amit az előbb is mondtam, aki szeretne maga körül mindenféle függetlenségi törekvést eltaposni. És az is előfordulhat, hogy ezek a függetlenségi törekvések már csak az individuációs kibontakozási törekvések. Vagy másképp, amikor a fiú elkezd felnőni, és elkezdi, vagy már csak gyerekként kibontakoztatni az ő személyiségét, individualitását, mi a jó benne, és a többi. Például elkezdi megmutatni azt, hogy miben ügyes, miben tehetséges. Akkor mondjuk az apa, aki ilyen patológiás, az hajlamos lehet arra, hogy azt tapossa a legjobban, ahol a fiú kivirágozhatna. És hogy otthon van, és szisztematikusan mindig eltiporja azokat a kis hajtásait, ahol ő személyiségé szeretné fejlődni. És ezt mondta, ez volt az egyetlen hasznos összehasonlítás, amit Moore használt, hogyha ilyen patológiával rendelkezik az apa, akkor a gyerek szerencsés, ha ez az apa inkább nincs otthon. Mert akkor legalább lesz egy lélegzetvételnyi helye, ahol ő nincsen abúzálva, bántalmazva azért, hogy ő személyiségi akar kibontakozni. Nincsen az, hogy az ő kinövekvő hajtása, így jön az apa, és folyamatosan kegyetlenül levágja.
És terápiásan ez egy felismerés szokott lenni a feldolgozási folyamat vége felé, hogy az, hogy elhagyott az apám, nagyon fájt, hogy elhanyagolt, nagyon fájt, hogy nem keresett, nagyon fájt, de lehet, hogy nekem jobb volt, hogy nem keresett, mert iszonyatosan toxikus lett volna, vagy felismerhetem azt is, hogy benne volt akkor a szégyenérzet, hogy a szemem elé sem mert kerülni. És hogy mind a kettő igaz lehet. Ez nem jelenti azt, hogy amit te is mondtad, nem relativizálni akarjuk ezt az egészet, meg a fájdalmat, ami ebben van, de időnként némi nemű nézőpontváltás lehet a szülőben arra, hogy mindenkinek jobb, ha én nem gyötröm őket. Tehát, hogy nem zárnám ki annak a lehetőségét, hogy ez megfordul az elhagyó szülőben.
Nem tudom, hogy megfordul-e benne, de mindenképpen nekem az egy fontos gondolat volt, hogy és itt mondtam úr azt, hogy felnőttként is érdemes arra vigyázni, és most nem arra biztatok mindenkit, hogy ne önkifejezzetek, hanem hogy mikor mutatja meg, és itt Robert Blight idézte, hogy mikor mutatja meg ő az aranyát, hogy van annak egy fázisa, és sajnos vannak olyan környezetek, objektívan igaz ez, ami nem elég biztonságos ahhoz, hogy megmutass, hogy te miben vagy jó és tehetséges, mert ez a környezet szuper motivált lesz arra, hogy ott szégyenítsen meg, ott érvénytelenítsen, és ott próbáljon meg téged eltiporni, ahol te a legtehetségesebb, a legszenvedélyesebb, leginkább individuum vagy. Én még így a hallgatóknak, nézőknek arra is szeretném felhívni a figyelmét, hogy mennyire terápiás hatású tud lenni az olvasás, mennyire segítheti az önmunkánkat, és néha azt, hogy felismerjük, hogy milyen dinamikák működnek a családunkban, és bár nem feltétlenül a traumatizáló apához kapcsolódik ez, sokkal inkább a traumatizáló anyához, de mindenképpen ajánlanám a úgy általában véve az irodalom olvasását, szép irodalom olvasását is, de itt szerintem egy nagyon fontos kortárs magyar irodalmi mű az a Bartis Attilától a Nyugalom című könyv, ami pont egy ilyen nagyon súlyosan patológiás anyát jelenít meg, aki hát nem csak érzelmileg, de hogy egy mindenképpen érzelmileg is vérfertőző kapcsolatban van a felnőtt fiával, és nagyon nehezen hagyja őt leválni. És szerintem abban segítenek ezek, hogy nagyon sokáig van arra egy reflexünk, hogy nem láthatjuk meg ezeket a káros dinamikákat, és amikor valaki ilyen nagyon realisztikusan, részletesen, megérintően bemutat egy irodalmi műben egy ilyen dinamikát, ott olyan, mintha kicsit rányílna a szemünk nekünk is ezekre. Abban a mértékben, amekkorában éppen rá tud az önismereti utamkon. Úgyhogy ha a traumatizáló anyával kapcsolatban akartok olvasni egy irodalmi művet, akkor az a Bartis Attilától a Nyugalom című mű.
Nem volt könnyű, azt hiszem, de remélem, hogy hasznosnak találtátok. Láttuk sajnos a traumatizáló anya epizódból, hogy mekkora igény van, hogy beszéljünk erről, és hogy milyen sokan szenvedhettek ettől. Úgyhogy remélem, hogy ennek is megvolt a maga haszna, és sajnos úgy gondolom, hogy a helye az mindenképpen megvolt. Köszönöm neked, Tamás, hogy itt voltál, és találkozunk a következő epizódban.
Ez itt az Amiről nem beszélünk podcast, melyben tabukat és tévhiteket fogunk górcső alá venni. Borzasztóan bekorlátozza az életünket, ha bizonyos gondolatokat elgondolni sem szabad, nemhogy kimondani. Pedig olykor ezeknek a gondolatoknak a kimondása vezetne el nagy változásokhoz és felismerésekhez. Abban reménykedünk, hogy egyre komplexebb és összetettebbé formálódik a gondolkodásmódotok, valamint egyre jobban fogjátok tolerálni az ellentmondásokat. Célunk továbbá, hogy segítsünk a decentrálás elsajátításában, vagyis abban, hogy megértsétek, hogy a dolgoknak a középpontjában általában nem az én van.